Köszöntöm Önöket a Szamária Egyetemi Központban, az Egyetemi Lelkészség által szervezett program sorozaton. Ma esti előadónk ismét Németh Norbert atya lesz, egyetemi lelkészünk, aki egyben fő szervezője és megálmodója ennek a most már több fél éve tartó előadás sorozatnak. A téma pedig az eukarisztia, amely mint hitünk csúcsa és forrása, egyben a teljes tavaszi programnak a fő címére is szolgál. Hallgassuk meg együtt az előadót.
Jó estét kívánok mindenkinek! Tényleg a csúcsa lesz a előadás sorozatnak, a mai előadás abban a vonatkozásban, hogy végül is, amikor ezt a fél évet így kigondoltam, akkor ezt az előadást gondoltam bele leginkább, és talán lehet, hogy 2-3 perccel hosszabb is lesz, de 7 órára befejezem, hogy nagyjából azért szoktam. Nálunk a szakkolégiumnak a kápolnájában van egy számomra nagyon kedves kép a falon. Ez a kép II. János Pál pápát ábrázolja, amint a magasba tartja az eukarisztiát, az oltári szentséget, egy szentségtartóban. Féltő gonddal emeli a magasba, és így áldja meg a híveket, meg a világot. Igazából ez az emlék, ami ott a kollégium falán elhelyezésre került, számomra többet üzen, mint amit ábrázol. Az egyház tartja az ostját, a szent ostját, a szent ostja tartja a világot. Valójában nem is a pápa emeli, hanem a pápa kapaszkodik bele, és rajta keresztül az egész egyház. Igazából így értjük meg Jézus ígéretét is, életemet adom a világért. Ahogy mindenki fölött, úgy fölöttem is múlnak az évek, már sok emlékem van így a szentmiségről, meg a szentségimádásokról, pici templomban, kicsi falban, barokk templomban, gótikus templomban, modern templomban, fővárosban és vidéken. Szóval sok helyütt megfordultam már, ahol szentségimádáson vagy szentmisén vettem részt. És kicsit, amikor a miséről szólok még egy gondolat elejéig, akkor tudom azt, hogy a templomnak a padjaiból sok minden nem látszik. Rimmel úgy fogalmazik, az ornátusig látunk csak, tehát a díszleteket látjuk, de igazából az csak a pap veszi észre, esetleg egy-két jó szemű minisztránsa, ahogy az a kis fehér ostyalap, ami a szentmisében a kenyér, ami átváltoztatásra kerül, ez valójában milyen törékeny. Imitam, hogy csorbult, néha talán kicsit foltos is, meg töredezett, és milyen nagyszerű kincsé válik ez a világnak. Elképesztő a törékenységem, az egyszerűség ennek az anyagnak, ami átadja a lényegét az Istennek. Bármennyire is furcsa ez a közelkép, amit most egy kicsit próbáltam így az oltár másik oldaláról megmutatni, engem nem elborzaszt, meg nem is botránkoztat, sokkal inkább csodálatra indít, hogy mekkora a Jézus Krisztusnak, Urunknak az alázata és a hatalma is. Aki maga a minden, ő a kicsiny, a fehér semmit használja, ezt a kis ostját, hogy benne adja magát mindazoknak, akik hisznek bennem. Érdekes, hogyha végig gondoljuk kicsit az ostjának, majd a szent ostjának az életét, nem erőlködik, nem is helyezkedik, ügyeskedik, egyet tesz, a döntő pillanatban átadja önmagát egy új lényegnek, Jézus Krisztusnak. És attól kezdve csak őt mutatja, és csak őt adja a világnak. Amikor a papságra készültem, akkor a egyetemi évek alatt minden nyáron egy hónapra Angliába mentem nyelvet tanulni, vagy éppen dolgozni egy olyan közösségben, akik fogyatékkal élőket, illetve időseket gondoztak, és mindig egy kis kirándulás is kapcsolódott a munka és a tanulás utáni időszakhoz, egy-két nap erejéig, És akkor volt szerencsém főleg Dél-Angliának a gyönyörű gótikus katedrálisait látni, a Canterbury, a Salisbury, a Westminster Abbey, aztán még ami eszembe jut a Chichesteri, a gyönyörű gótikus, mindegyik gótikus katedrális, és picit ahogy ezeket az épületeket ott jártam, két dolog nyugodott le, egyrészt egy nagyon finom eleganciával megoldották azt, hogy nem volt hangzavar, mármint a turistákat, a vezető idegenvezetők, azok finoman informálták az érdeklődőket a templomról, és minden olyan nagyon tiszta volt, a liturgia is gyönyörű volt, a technika az high quality volt, tehát azt is észrevettem, hogy azért nagyon kis ügyes technikákat építettek be mindezekbe a tevékenységekbe, viszont valami nekem nagyon hiányzott. Volt örök mécs is, hiszen ők hitben a legközelebb vannak hozzánk katolikusokhoz, anglikánok. Az ő hitük szerint van eukarisztiájuk, mi erről azt mondjuk, hogy ez nem az, mert hogy úgy tetszett délután, hogy készültem még kicsit a gondolataimat, fésülkedtem, és ugye tetszett, amikor ezen a kifejezésen így fennakadtam, hogy 8. Henrik elvált Rómától. Amikor elvált Rómától, akkor valójában minden próbált megőrizni a hagyományból, ami a katolikus hagyomány. Minden részletre próbált odafigyelni, örök mécs, misének a szerkezete, meg a ruhák, kellékek, szinte minden ugyanaz, még szerzetes rendek is vannak, sőt még a jezsuita, Szent Ignác lelkiségét követő szerzetesség is van. Az más kérdés, hogy a engedelmesség a pápának az nyilván nincsen meg már. Szóval ők a hitben legközelebbi rokonai, mégis amikor ő a saját templomaikat élő templomként mutatják, azt én leginkább csak emlékhelyként láttam. Picit olyan, mint a bibliai történetben Sámson, aki megvakult. Hatalmas termete van, csak az ereje ment el. Ugyanígy gyönyörű, hatalmas, lenyűgöző katedrálisok, de mintha megvakultak volna, eltűnt volna az erejük. És amikor arra gondolok, hogy kis romos sokszor az idő múlását magán hordozó templomainkra, egyszerű falvakban, mi egyházmegyénkben is, hogyha nem csak szombaton gondolkodunk, hanem délebre megyünk, mondjuk a dél-zalai falvakban, ott azért nagyon komoly szegénység is van, meg hát jó pár olyan templom, amely még mindig nem újult meg, vagy nem volt rá keret, hogy megújuljon. És ezek a templomok lehet, hogy nem szépek, és lehet, hogy nem hatalmasok, viszont az erejük óriási, mert ezekben a kis kápolnákban, vagy lehet, hogy düledező templomocskákban a legdrágább van. Ezek lakott helyek. Ezek nem csak szép helyek, hanem lakott helyek, Isten által lakott helyek. Egyébként amikor a templomról, katolikus templomról gondolkodunk, akkor, és ezt teszem papként, akkor nekünk ez nem a munkahelyünk, hanem kicsit az otthonunk volna. A ránk bízottak számára meg egy kilátó hely a világból, meg a kis szürkeségeinkből, meg a gondjainkból, amiben néha belefulladunk. Most a eukarisztia témája kapcsán így eszembe jutott jó pár eszendő, amikor kicsi első áldozókat készítettem föl az első áldozásra, meg remélem a másodikra is, meg a többedikre is, mert hogy sajnos nem annyira jó a megfogalmazás még a katolikus szótárunkban sem, hogy igazából nem annyira helyes, hogy első áldozásra felkészítés, hanem a szentségi életre való felkészítés, ezt kellene inkább mondani, mert nem csak az első, hanem a másodikra, meg a harmadikra, meg a negyedikre is felkészítenénk, meg a végtelenedikre. És ugyanígy egyébként minden szentség kapcsán, ugyanígy a házasságnál, és hát nem a ceremóniára gyakorlunk a párra, hanem ők a házas életre, ami ugye életfogytig tart, reméljük, és az örök életben is ennek a jeleit őrzi az ember. Szóval, amikor eszembe jutottak ezek az első áldozási készületek, egy pár ilyen kis közösség ott Kőszegen, Szombathelyen, meg Nemescsóban, egy pici kis falu ott Kőszeg falva után, és Pusztacsó között, eszembe jutottak ezek a közösségek, meg a gyerekek, amiket szoktam kérdezni, és volt egy csibész fajta közöttük, aki mindig ott volt a testvéreivel a vasárnapi szentmisén, és egy ilyen kis pufók barokk angyal alatt ült, akinek csak a felső teste látszott a templomban, és egy liliumot tartott, kicsit kifacsart állapotban. És egyszer a mennyországról beszélgettünk így a első áldozási készületben, és ő mondta, hogy ő nem szeretne a mennyországba kerülni. És a kérdés megszületett bennem, de ez most hogy jön ide, hogy te nem szeretnél? Első áldozásra készülünk, kicsit elütött a többitől ez a kis megjegyzés. Ő mondja, hogy ő most akkor nem szeretne a mennyországba kerülni. És akkor így kicsit gondolkodtam, összeállt a kép, hogy a gyermek az konkrét. Magyarul a fantáziája összerakta neki a teológiát, hogy az angyal, akit egy behemót angyal, ami ugye fölötte ott lógott, és kicsit frusztrálta, hogy ráesik ott a padba. Ugye azt látta, hogy hát az angyalok a mennyországban vannak, és összerakta a képet, hát hogyha mennyországba kerül, akkor egy örökké valóságon keresztül kifacsart állapotban egy liliumot kell neki tartani. Hát ez unalmas. Inkább a pokolba focizik, ezt mondta. Szóval a gyermek, ahogy mondtam, konkrét, és amíg nem tudjuk megértetni vele, meg hát először magunkkal, hogy mire is volna szükség ahhoz, hogy kedvet kapjunk az örök élet eledele, a mennyország mostani megtapasztalásához, a szent áldozásokhoz, az eukarisztiával való kapcsolathoz, amíg ezt nem tudjuk magunk számára jól megmagyarázni, nem is tudjuk jól átadni. Egészen megrendítő az, hogy mennyire szűkös az emberi értelmünk, és annyira keveset tudunk befogadni. Amit befogadunk, azt meg elfelejtjük leginkább. Úgyhogy gondolom ebben legtöbben igazat adnak, akik nem, azok előtt meg tisztelgünk, hogy milyen ügyesek. Szóval ez így van, hogy emberi értelmünk valami keveset befogad, memóriánkban még néhány dolog meg is ragad, de kicsi szívünkben is van valami, ami bele tud férni, de ami megrendítő igazán az az, hogy Isten a mi kis fogyatékosságaink ellenére adná önmagát és adja is magát ennek a világnak. Közöttünk akar élni. A megtestesülésnek az engedelmes gesztusával jön. Ezt tapasztaljuk a katolikus templomban, egy katolikus szentmisén, amikor a megtestesülésnek a csodája nem csak a teológia eredeti értelmében valósul meg, hanem az oltáron is, hogy a kenyér Krisztus testévé lesz. Néha azt tapasztalom, hogy hát befejezzük a szentmisét, mindenki kimegy a templomból, sekrestés is bezárja a templomot. Először a pap bezárja a szentségházat, a tabernákulumot, aztán magára zárjuk az urat, utána a templomot is, aztán mindenki megy a fontos dolgára, a fontos dolgára. És néha, nem tudom, hogy vannak-e itt rokon lelkek, én elgondolkodtam azon, hogy milyen jó volt Jézus kortársainak. Hát ők találkoztak vele, meg hallgatták, meg örültek neki, látták a csodáit, és hogy biztos, hogy ők akkor abbahagyták a fontos dolgaikat, és csak vele voltak. És hát, hogyha olvashatjuk az evangéliumot, kiderül, hogy nem így van. Még az apostolok is elmentek a legszűkebb kör is. Szóval ez a kérdés örökös bennünk, hogy miért nem ismerte föl mindenki Jézusban az Istent annak idején, amikor Palesztina földjét járta. És miért nem akarták minden percüket Jézussal tölteni? Mi ugyanezt tesszük egyébként ma élő Jézust követők, hogy először a pap zárja be az urat a tabernákulumba, a szentségházba, itt az oltáron, aztán utána segnesti is a templomot, és mindenki igyekszik a halaszhatatlan teendőit végezni. Pedig ő itt van velünk. Pontosan 10 évvel ezelőtt II. János Pál pápa meghirdette az eukarisztiának az évét 2005-ben, azért, hogy az eukarisztia tiszteletét elmélyítsük az egyházban, mert hogy amíg nem tudjuk pontosan megmondani, mi is az eukarisztia, vagy más néven az oltári szentség, amíg nem értjük, hogy ez hogy is Isten, meg hogy lehet vele akkor itt találkozni, meg akkor most én az Istent megeszem, lenyelem, hazaviszem, tehát hogy akkor ezek hogy állnak bennem össze? Na, ezekre az egyszerű kérdésekre igyekszem válaszolni ebben az előadásban. Az eukarisztia, az a Szent Atya így fogalmaz, a II. János Pál pápa, az eukarisztia az nekünk olyan, mint Noé bárkája. A bárkán kívül nem volt élet a bárkában, viszont ott volt az életnek a garanciája, csak a bárkán lévők élték túl a vízözönt. Semmi nem maradt meg a földön, ami nem a bárkában volt. Kicsit ilyen az eukarisztia is. Aki eukarisztia nélkül próbál létezni, azok az egyházak, akik lemondtak az eukarisztiáról, az oltári szentségről, a Szent Miséről, egy picit ennek az elmúlásnak tették ki közösségeiket. Úgy is mondhatnám, hogy nagyjából két kategóriája van azoknak az egyházaknak, akik lemondanak az eukarisztiáról. Az egyik az adventista jellegű, amik a világ végének új meg új dátumokat adnak, és így próbálnak egy kis vallásosságra, főleg a félelem orientált embereket becserkészni. Aztán a másik irány, akik elhagyják az eukarisztiát, az oltári szentséget, akik a kereszténységből egy ilyen kultúrtörténeti elemet vagy folklorisztikát csinálnak. Nem foglalkoztam a témával, de aki kémiát tanul, tudja, hogy a gyémántot sokféle módon meg lehet közelíteni, hogy foglalkozik vele a kémia, a csiszolásnak is van egy nagyon szabályos története, aztán ékszerészek is azt gondolom, hogy labdába rúghatnak, amikor a gyémántról vagy annak csiszolási módszereiről beszélnek. Kicsit így vagyunk az eukarisztiával is, ha a gyémánt a legdrágább, vagy az ékszerek, vagy a drága kövek között, akkor a hit titkai között, a hitünk titkai között a legdrágább, legalábbis a katolikusoknál az eukarisztia, amit szintén több módon meg lehet közelíteni. A katolikus egyház létének oka is éltetője, kicsit ezt is jelenti, ez a Noé bárkája, hogy nekünk tényleg ez az eukarisztia, ott van, ahol van eukarisztia, ott van garantálva a jövőnk, az életünk, a biztonságunk. Az egyház törvénykönyv, ma két idézetet fog mondani, ez az első, úgyhogy mindjárt az elején túl is leszünk rajta. Így ír az eukarisztiára, csak olyan szépen ír. Egyébként én nem szeretem a egyházi kódexet, már törvénykönyvet, mert a jogot önmagában nem annyira kedvelem, de mégis olyan gyönyörű és rendkívül szép lelki tartalommal közelíti meg ezt a legdrágább titkot. A legfenségesebb szentség, a legszentebb eukarisztia, amelyben maga az Úr Krisztusban jelen, ő az áldozat, és őt vesszük magunkhoz. Általa folytonosan él és gyarapszik az egyház. Az eukarisztikus áldozat, vagyis a mise, az Úr halálának és feltámadásának emléke, amely a keresztény ember életének a csúcsa és forrása. Igazából az előadásban azt szeretném kicsit elmondani, meg a szívekbe beleírni, hogy az eukarisztia az nem egy tárgy, hanem a konkrétan fogható Isten, amelyet tisztelettel veszünk körül, amely nem a tárgy tiszteletével, hanem ami a személynek jár ki, és az Isten személyének pedig az imádás jár ki, a tiszteletadás legmagasabb foka. Vagyis személyes ajándékként, illetve egy olyan dinamikus jelenlétről szeretnék beszélni, ami hát nem olyan, mint az a kisgyermek, hogy elképzelte a mennyországot ezzel a behemót nagy angyallal, meg a liliommal, ez a statikusság, hogy mindig a falon lógni kifacsart állapotban, meg mindig imádkozni, hanem ez az eukarisztia, picit ezt szeretném mondani, ez egy olyan személyes ajándék, amely mindig új, amely mindig a másiknak a lényegéből árul el valamit, ami mindig dinamikus. Az eukarisztia, a szent mise, vagy oltári szentség, ezek olyan szavak, amelyektől úgy elakadnak a protestáns testvéreink, ami önmagában nem is baj, mert hogy ez már az első században is néhány komolyan gondolkodó embert elgondolkodtatott, vagy töprengésre indított. Már az első századokban az híresült el a keresztényekről, hogy a titkos összejöveteleiken, ugye szituáció, keresztény üldözés, őrült császárok, akik a keresztényeket halálra keresték és megölték a hitük miatt, tehát katakomba egyházi, valójában magánházaknál találkoznak, és ezeknél a magánházaknál a kenyértörést ünneplik, amit Jézus is tett az Emmauszi tanítványok esetében, amit aztán az apostolok is továbbadtak az első követőiknek. Ugyanez volt ott Róma városában is. Vagyis, amikor ezek az összejövetelek megvalósultak, nyilván ezt nem hirdették, tehát nem volt fölrakva sehova, plakátra kihelyezve, mert hogy ezeket üldözték, ezeket a keresztényeket. Tehát kereszténynek lenni, vagy misére menni, akut életveszély volt, ahogy Szíriában is ma. És mivel titkosak voltak ezek a találkozások, tehát hogy nem tudtak róla kívülállók, ezért az emberi fantázia kipótolt, hogy mi lehet ott ezeken a titkos összejöveteleken. És így alakult ki, hát, hogy egy-két dolgot tudtak, hogy ez az én testem, ez az én vérem, vegyétek és egyétek, vegyétek és igyátok. És ebből, akik a kívülállók, azt mondták le, hogy itt embert esznek, kannibálok magyarul. Szóval vannak, akik, ha nem is ezen a szinten, de ma is furcsálják mindazt, ami a szentmisében történik. Vagyis azt gondolják, hogy Krisztus úgy van jelen a szentmisében, mint mi biológiailag és testileg. Nem úgy van jelen, valóságosan, de nem testileg és nem biológiailag, hanem a feltámadott minőségében van jelen. Majd úgyhogy végig gondoljuk, hogy hogy is jelent meg Jézus a feltámadott testében, ugye zárt ajtókon keresztül. Egyszerre csak ott termett, ahol az apostolok voltak. Kiderült, hogy az Emmauszi tanítványokkal is volt, de ugyanakkor már ott volt Jeruzsálemben a 11 apostolnak is megjelent. Mert amikor az Emmauszi tanítványok visszaspuriztak Jeruzsálembe, akkor kiderült, hogy nekik is megjelent az idő alatt az Úr. Tehát nem volt gond egyszerre két helyen is megjelenni. Vagyis nyilván nem úgy működik, hogy a katolikus egyház leosztja a mise kezdési időpontokat úgy, hogy nehogy gond legyen az Úr megjelenése szempontjából az öt kontinens sok-sok országában. Tehát ahogy ez a feltámadáskor sem volt probléma, amiről az evangéliumi beszámolók szólnak, az most sem az. Tévedés a tehát azt hinni, hogy a szentmisében az átváltoztatás az azt jelenti, hogy Krisztusnak a teste lesz úgy a bor, a kenyér és a vére lesz úgy a bor, ahogy az a mi testünk és a mi vérünk, tehát nem biológiai megjelenés ez. Persze ott vannak azok a középkori csodák, amik egy kicsit mondjuk egy pontosan egy táptalajt adnak ennek a gondolatsíknak, vagy gondolatsornak, hogy ilyen beszélnek a legendák, meg a csodatörténet leírások arról, hogy voltak olyan kételkedő papok, akik nem hitték azt, hogy az eukarisztia az Jézus Krisztus valóságos teste és vére, és azért a kezük között az ostya az hússá, a bor meg vérré változott. Inkább ezt a történetet nem is folytatnám, tehát ezek a csodák kategóriája, ami a keresztény hitnek a kötelező jellegéhez nem tartozik hozzá, úgyhogy ezzel most nem is foglalkozni. Szóval az átváltoztatáskor valóságosan jelen lesz a kenyérben Krisztus teste, a borban pedig Krisztus vére, de nem testi, nem biológia adottságban. Így képes ma is jelen lenni Jézus a közösségekben. Egy érdekes gondolata, hogy milyen is a hitünk. Valójában van egy nagy kísértés arra vonatkozóan, hogy elfogadjuk az evangéliumokat úgy, hogy hát ez a emberiség irodalmi alkotásai között egy nagyon értékes fajta, meg régi, meg hallunk Jézusról, mint történeti személyről, ugye erről korábbi előadásokban már szóltam. Tehát azt elfogadjuk, hogy Jézus Krisztus élt egyszer, ugyanúgy, mint Mózes, vagy más bibliai alakok, vagy Arisztotelész, vagy nem tudom, Platón, vagy a középkornak a nagyjai, vagy az újkori emberek, akik már meghaltak. Ugyanígy gondolkodunk talán sokszor Jézusról. Keresztény ember azonban többet gondol ennél, sőt, úgy is mondom, hogy ez nem a keresztény hithez tartozik, ez egy kultúrtörténeti kérdés pusztán, hogy élte vagy nem. Viszont az már a hit kérdése, hogy én mit gondolok, hogy ma is él-e? Mert ha él, akkor elérhető, hogy akkor lehet vele beszélni. Ha Jézus egy történelmi személy valahol távol a múltban, lemaradva a mi világunktól, hát akkor nem lehetséges a beszélgetés vele. Akkor nincs értelme az imádságnak, nincs értelme a Szent Misének, ahol ugye neki válaszolunk, az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel, meg ezek az evangéliumikéi, áldunk téged Krisztus, mert ő itt Krisztus szól. Szóval ez a tétje a hitünknek, hogy keresztény ember a nem kereszténytől abban különbözik, hogy nem csak azt fogadja el, hogy élt Krisztus, hanem abban hisz, hogy él ma is Krisztus. Nem újdonság ez a furcsa kifejezés, majd igyekszem ettől távol tartani magamat, de nem tudom majd elkerülni, hogy az átlélegülés kifejezésről, meg ennek a latin formájáról, csak egyszer mondom ki, transzubstanciáció, átlélegülésről is majd kell szólnom, mert hogy ez, hát végülis ez a lényegéhez tartozik ennek a hittitoknak. A Szent Misében a konszekráló szavak, vagyis az átváltoztató szavak révén a kenyér és a bornak a valósága megszűnik, és lényegében más lesz már ott jelen Jézus Krisztus. Az olyan egyház, ahol nincsen úrvacsora vagy Szent Mise, az kiszakad az életből, a biztonságból. Ezt jelenti, hogy az eukarisztia nekünk a Noé bárkája. Protestáns közösségekben van úrvacsora. Ugye a luteránus és a kávinista közösségekben nincsen átváltoztatás, nincsen eukarisztia, mert nincsen érvényes papságuk. De nekik annak a kenyérnek a vétele, amit az úrvacsorán kapnak, az nekik egy áldott és erős kötődés az utolsó vacsora asztalához, amit minden katolikus tisztelni kell, minden katolikusnak tisztelnie kell. Nekik ez az egyetlen erős kötelük az utolsó vacsora asztalához, az úrvacsora, amiből részt kapnak az ő közösségei, a luteránusok és a kávinisták is. Mi ezt így tekintjük katolikusként, hogy tiszteljük őket, hogy így kötődnek. Nem eukarisztikus módon, de az emlékezésben mégiscsak ők is ott vannak az utolsó vacsora termében, azzal, hogy az Úr vacsorából részesednek. Vagyis, hát ha valami szépet lehetne kívánni, akkor az, hogy ne csak az evangélikusok itt szombat, hanem a reformátusok is minden héten, hogy minden Isten tisztelet alkalmával vegyenek úrvacsorát. És hogyha mi így tekintünk rájuk, akkor katolikusként mi is valamit kérünk tőlük. Hát most egy lényeges mondat. Sajnos a legutóbbi református zsinaton, amit itt Magyarországon tartottak, a heidelbergi KT-nak a 80. pontja, változtatás nélkül az eredeti formájában úgy szavaztak a zsinaton résztvevők, hogy benne maradjon, amely a katolikus szentmiséről, mint kárhozatos báványimádásról szól. Mi úgy tekintünk annak a kenyérnek a vételére, amit ők az úrvacsorán kapnak, mint erős és áldott kötődést az utolsó vacsorához, amely különleges kegyelmek forrása. Olyan jó volna, ha törölnék ezt már a kölcsönösség egyében. Erről majd lesz szó, hogy miért is szerepel a heidelbergi KT-nak a 80. pontjában ez. Ezt követően picit visszautalnék a Robi atyának az előadására, amikor is gyönyörű történelmi áttekintést és átfutást hallhattunk arról, hogy a Szentmisének hogyan alakult az ünneplése a katolikus egyházban, az apostoli kortól egészen a II. Vatikáni zsinatot követő liturgikus megújulásig. Én csak öt hangsúlyra szeretném felhívni a figyelmet, ezek nagyon rövidek lesznek, amolyan ismétlés is, hogy belerázkodjunk, és akkor tovább tudjunk endülni. Az ősegyháznál az egybegyűlésen volt a hangsúly, hogy egybegyűltek az Úr napján, a kenyértörést ünnepelték meg. Ezt írják a II. Századi írások, én most elsősorban a Didakéra támaszkodok egy ókeresztény írásra, amely így fogalmaz, hogy az Úr napján gyűljetek egybe. Vagyis az egybegyűlésen volt a hangsúly, de nyilván ez most nem csak azt a profán összejövetelt jelenti, hogy most csináljunk valamit, vagy főzzünk egyet, hanem azt jelenti, hogy az Úr nevében való összegyűlést, ami kiengesztelődést kívánt meg, és küldetést adott. Kiengesztelődést kívánt meg, és küldetést adott. A második, amit még kiemelnék itt a 2000 év hangsúlyaiból, az a konstantini fordulat. Egész röviden 313-ban végre előjöhettek a katakombákból a keresztények, a magánházakból, és nyilvánossá vált a keresztény kultusz. Magyarul újra lehetett szabadon a hitüket megvalva összejönni a keresztényeknek, és nyilván ez a konstantini fordulat, aztán amikor intézményesül meg, majd államvallássá lett a Római Birodalomban a kereszténység, akkor a megjelenítés nem csak teológiai, hanem kicsit infrastruktúrális értelemben is megjelent. Na, úgy értem, hogy a császári paloták hirtelen templommá alakultak, ott már nem az egybegyűlésnek az egyszerűsége volt a hangsúlyos, hanem ott megjelent a püspöki trónus később, meg gyönyörű díszítések és csarnokok, ugye a pápának hasonló tisztelet és hatalmi kör járt ki, illetve pozíció, mint ami a császárnak. Az asztal közösségből, úgyis mondhatnám egy kicsit, a papi szék és az oltár került a középpontba. A harmadik hangsúly, amire szeretném még a figyelmüket felhívni, az a valóságos jelenlét a középkorhoz kötődik, és a IV. Lateráni zsinathoz, és már nem mondom ki azt a csúnya szót, amit az előbb ki, már nem csúnya, csak hogy ilyen furcsán hangzik, átlélegülés, csak magyarul mondom. Ez azt jelenti, nagyon egyszerűen meg tudom magyarázni, itt szoktam az első áldozóimmal is, hogy kézbe szoktam adni még az első áldozás előtt a nem átváltoztatott ostját, tehát a magyar az ostját, ami az ostyagyárból jön, és akkor megnézhetik színét, kézbe fogják, látják, milyen kis törékeny csor volt, amit az előbb mondtam, foltos, itt-ott van minta, de néha nem úgy alakul a ostya kivágás, hogy a minta középre kerül. Tehát ezek, amikről beszéltem, kis törékenységét ennek az ostyának. Megszagolgatják, aztán megkóstolják, és utána elmondom nekik azt, hogy amikor a Szentmisében ez Jézus teste lesz, akkor ugyanilyen lesz a színe, ugyanilyen lesz az íze, ugyanekkora marad, ugyanúgy töredezett, ugyanúgy esetleg félre sikerült rajta, amit rányomnak ilyen liturgikus szimbólumot, ugyanúgy egy kis folt is marad benne, ugyanaz lesz az állaga, pont úgy fog esni, mint hogyha fizikai értelemben. Ez jelent az átlényegülés, hogy a tulajdonságok mind megmaradnak. A színe, az illata, az íze, a mérete, a súlya, a lényege megváltozik. Már nem kenyér, hanem Krisztus. Átadta az ostya lényegét, a kenyérségét Jézusnak, és onnét már az ostya Jézust adja. Őt nyújtja a világnak. Na, röviden ennyi az átlényegülés. Általában meg is szokták érteni, ha nem azt mondom, hogy transzubstanciáció. A negyedik, a reformáció korában három furcsa kifejezés jelent meg. Vere realiter et substantialiter. erről szeretnék egy egész rövid gondolatot mondani. Ez a valóságos jelenlétét jelenti Jézus Krisztusnak a kenyér és a bor színe alatt. A vére az annyit jelent, hogy igazán, valóságosan a realiter, magyarul is használjuk reálisan, tehát ténylegesen, substancialiter az meg lényege szerint. A szentmisében ténylegesen ez történik meg, hitünk szerint. A reformáció korában nyilván a reformátorok piszkálódása miatt is konkrétabban, világosabban, tisztánban, letisztultabban kezdte el magyarázni az eukarisztia titkát a katolikus egyház. Trienti zsinat, ami egy picit tovább dolgozza még ezeket a gondolatokat, ami a szentmise áldozatáról, Krisztus áldozatáról szól. Ugye, itt egy gondolat erejéig megállok, mert ugye ez a legkevésbé bevehető a protestáns testvérek számára, hogy miért mondjuk mi a szentmisét áldozatnak, mise áldozatnak. Ugye, hát Jézus hozta az áldozatot, ami a zsidó levél szerint egyszer és örök áldozat, ami nem szól rá arról, hogy megújulást nyerjen. Vagyis nem kell megújítani, megismételni. Jézus egyszer és mindenkorra az atyának bemutatta a legtökéletesebb engesztelő áldozatot a kereszten. Ez a zsidó levélben szépen le van írva. És miért kell akkor szentmise áldozat? Ugye, aki nem jól érti, az azt gondolhatja, hogy hát azért, hogy hát ezt meg kell újítani, meg mi nem vagyunk Jézus kortársai, mi is részesedjük. Nem. Nem szorul megújításra. Egy pap nem újrázza meg ezt a krisztusi áldozatot, nem ismétli meg. Egy gyönyörű, hogy említettem Anglia gótikus katedrálisait, ez nem lesz ebb attól a szentmise áldozat, hogy nem az utolsó vacsora termében vagy Jeruzsálemben, hanem a Notre-Dame-ban, Párizsban. Nem lesz ebb. Meg egy kicsi falusi templomban sem lesz gyengébb minőségű. Az ugyanaz. Ugyanaz Krisztusnak, ugyanaz az áldozata, mert az lesz jelenvalóvá, aktualizálódik, elérhetővé válik mindazoknak, akik a mise közösségében benne vannak. Nem megismétlődik, nem megújul, hanem aktualizálódik. Ugye ez volt egy nagy félreértés a protestáns katolikus vitában, mármint nem ezt értették a protestánsok. És végül a hangsúlyok után pár érdekességre szeretném még fölhívni a figyelmet, ami nincs a dián. 2010-ben német területen egy dolgozathoz kellett egy kis kutatást végezni. Mária Lach kolostorában voltam, ez Bonn és Köln között félúton található. A német autóversenypályán is ott van a Forma 1-es, csak nem teszem be a neve. Az igen. És ez az apátság, ez nagyon közel van ahhoz. Egy hasonló alapítású, mint a népparanalmi bencés apátságunk, csak egy 200 évvel később, csak azt akarom mondani, tehát nem múlt századék történet. És a liturgikus megújulást megelőzően, ez 1900-as évek első fele, 1921, elindul egy mozgalom, itt Mária Lach van, úgy nevezik, hogy kriptmesse, ez a kriptamiség, amik a Mária Lachi bencés bazilikának az altemplomában kezdődtek el. Ez egy temetkezési hely is volt ez az altemplom, ott temették el a bencés atyákat, és egy ilyen rotonda templom volt, egy körtemplom volt igazában, ahol középen volt egy oltár, mert értelemszerűen egy körtemplomban hát nem lehet falhoz tenni az oltárt, mert akkor valakik kiszorulnának, vagy a falhoz közel nem lehet rakni. És ilyen értelemben 1921-ben szemben miséző oltár volt ebben a Mária Lachi bencés apátsági templomnak a kriptájában, és itt kezdték el ezeket a szembemisézéseket, először a római katolikus egyház történetében. 1921-ben, és ugye ennek aztán kidolgozták a teológiáját, ami aztán beérett a zsinat után, a liturgikus megújulásban. Egy-két dolgot szeretnék mondani az új hamusfújokról a régi rítussal kapcsolatban, régi rítussal szemben, mármint a trienti rítushoz képest, mi az az újdonság, amit az új rítus hordoz. Erről Robi atya az előző előadásban részletesen beszélt, csak egy-két érdekességet szeretnék kiemelni. Ugye régen gyönyörű nagy főoltárok voltak, amik a templom axisában egészen a falhoz közel voltak elhelyezve. Ezzel szemben az lett a szempont az új építésű templomoknál. Nyilván a régi templomokból nem dobták ki a gyönyörű nagy főoltárokat, hanem az elé tettek be egy szemben miséző oltárt. De hogy az előírás az volt, ha új templomot építenek, tehát nyilván nem az volt az előírás, hogy a régi dombolják le már, mint a liturgikus teret, ha újat építenek, akkor nem kell már főoltárt építeni, hanem elég a templom apszisában egy szemben miséző oltárt elhelyezni, lehetőleg nem a falnál, hanem a hívekhez közelesülően, hogy a lakomassza jellegét emelje ki az eukarisztikus ünneplésnek. Ugye régen a főoltár fele nézett a tömeg, meg a pap is. Tehát a papnak a közösség háttal volt. Itt pedig ebben az újépítésű templomban, amit a liturgikus megújulás a zsinat után ugye, sürgetett, ott a közösség az asztal körül jön létre. Mert hogy mindegyik oldalán ott vannak az asztalnak. Ugye régen idegen nyelven, vagy latin nyelven a liturgia így került megünneplésre, ma anyanyelvünkön. Régen a konszekrált ostjának az imádása az egy nagyon hangsúlyos szempont volt a szentmise, illetve az eukarisztikus hittel kapcsolatosan, ma inkább a közös áldozás szorgalmaz az egyház, és abban a szentmisében átváltoztatott ostjával ezt kérik a liturgikus előírások, tehát hogy lehetőleg ne egy korábbi misében átváltoztatott szent ostjával áldozhassunk, hanem abban a szent misében, amit átváltoztat a pap, azzal áldoztassa meg a híveket. Régen a régi rítusban előmisének hívták az áldozati liturgia előtti részt, ma ige liturgiának, hogy az igének a szerepét és a hangsúlyát kihangsúlyozzuk. Átváltozható szavakról szóltunk a régi rítusban, ma az alapítás elbeszélése, így szólunk róla. Ezek után a zsinat egyik dokumentumából szeretnék idézni, és ezzel a második idézetemhez jutottunk, így már ma több nem lesz. Sacrosanctum Concilium-ból való. Üdvözítünk az utolsó vacsora alkalmával azon az éjszakán, amelyen elárultatott, megalapította testének és vérének eukarisztikus áldozatát, hogy így a kereszt áldozat századokon át az ő eljöveteléig jelenlévő valóság legyen. Ezért szeretett jegyesére az egyházra bízta halálának és feltámadásának emlékezetét, az egység jelét, a szeretet kötelékét, mint húsvéti lakomát, amelyben Krisztust fogadjuk szívünkbe. Lelkünk megtelik kegyelemmel, és megkapjuk a jövendő dicsőség zálogát. Ebben a mondatban, a hosszú mondatban, 8 darab állítás hangzott el az eukarisztiával kapcsolatosan. Egyrészt, hogy Jézus testvérének és vérének eukarisztikus áldozatáról van szó. A kereszt áldozat megjelenül, ez a második állítás. Harmadik, hogy Jézus halálára és feltámadására emlékezünk. Ugye haláladat hirdetjük, Urunk, amíg el nem jössz, ezt mondjuk is a Szent Mise liturgiájában. Aztán az egység jelen, már nem csak abban az értelemben, hogy akik ott vannak a templomban, illő lenne, mondjuk nem összeveszni, nem haragudni, nem lövészáruk háborúkat folytatni, hanem kiengesztelődni. De az egységet úgy is értem, hogy mi, akik a Földön még élünk, azokkal egyek vagyunk, vagy egységben vagyunk, akik tisztító tűzben vagy a mennyországban vannak, tehát a tisztuló vagy a megdicsült egyháznak a tagjai. Aztán a szeretet köteléke, mert hogy nyilván, amikor azt olvassuk a Szentírásban és a Szentmise liturgiájában is előkerül lesz, hogy szenvedésének előestéjén. Ugye egyrészt ez megemlékezés, de Jézus szenvedés az ő szeretetének egy félreérthetetlen jele. Ő nem egy szerelmes levelet írt az embereknek, hanem az életét odaadta. Nincsen nagyobb szeretet annál, mint aki életét adja barátaiért. Szeretet köteléke. És megrendítő, hogyha, bocsánat, hogy ezt a kis kiszólást itt, ami nem annyira témához tartozik, csak nem tudom nem mondani. Szíriában milyen szép a szeretet köteléke, ahol az üldözött keresztények között szemünk láttára megvalósul. És nem jut eszembe annak a gyermeknek a neve, aki a legutóbb egy öngyilkos merénylet során meghalt a templomban. Már zárták a templomot, röviden mondom a történetet, de a híradásokból egyébként ezt lehetett hallani vagy olvasni is. Bezárták már a templomot, a közösség már kiment, tehát rosszul időzített a terrorista, és jött be fölszerelkezve gránátokkal, robbanó szerekkel, de a kabát ugye letakartam. És már csak egy 12-13 éves kisgyermek volt a templomban, aki a sekrestésnek segített, csak aznap volt valami ünnepség a sekrestés családjánál, az üldözött keresztények valamit ünnepeltek, valami fontosat. És erre a kisgyerekre bízta a minisztránsra, hogy zárja be a templomot. Beengedte ezt a jó hiszeműen ezt a bácsit, és átölelte. És azzal, hogy átölelte, kioldottak a robbanóanyagok. Ezt a híradásokban is lehet valaki, nekem kikereste, csak már nincsen meg ennek a linkje, majd ha nem felejtem el, megkeresem, és majd legközelebb ezt meghoztam. Átölelte a szeretet gesztusa, a szeretet köteléke. Húsvéti lakoma, ez is a nyolc állítás egyike, hogy mi is Jézus húsvétjába kapcsolódunk bele. Benne Krisztust fogadjuk. Ez az eukarisztia, nem ostját eszem, nem ostját nyelek le, egyébként is szent ostja az árváltoztatástól, hanem Krisztust veszem magamhoz, jövendő dicsőségnek az árulát. Szerettem volna beszélni az Ecclesiae Eucharistia II. János pápának, a Egyház az Eucharistiából él kezdetű enciklikájáról, csak most nem nincsen idő, egyetlen szempontot szeretnék kiemelni. Ez a négy fejezete van az enciklikának. Ugye ennek az évnek lett a gyümölcse a 2005-ös Eucharistia évének, ez az enciklika, amiben a Szent Atya a világ katolikusai elé tárta azt, hogy ma egy felnőtt 21. század embernek miképpen és hogyan kellene mégis a legdrágább kincsünkről gondolkodni, az Eucharistiáról, hogy tudjuk már, hogy mit jelent, hogy ne unatkozzunk, ne pufók angyaloknak a eledelét lássuk benne, hanem ami a mi életünket konkrétan érinti. Beszél a hit misztériumáról, arról, ami az egyházat épít, és ide fűzök egy gondolatot, és a többiről nem is szólok. Gyakran keresnek meg katolikus papokat, de személyesen fogalmazok engem is, olyan protestáns testvérek, akik katolikus szentmisén szeretnének megáldozni. És ugye sajnos a válasz az mindig szomorú, vagy hát elszomorítja a minket, vagy engem megkeresőt. Ugye ez előfordul, hogy egész konkrét legyek egy egyetemi lelkészek konferenciáján, ugye van nagyon sok református és evangélikus lelkész testvérem, akik szintén egyetemi lelkészként szolgálnak a nagyobb városokban, hogy egyetemek működnek. És hát amikor ilyen szűkebb összejövetelek vannak, nyilván nem egy nagy püspöki misén gondolják ezeket az áldozásokat, de amikor hát mégis így a kollégák, lelkészek találkoznak, akkor keresnek meg ezzel, hát hogy ők szívesen áldoznának, magukhoz vennék az Eucharistiát a Szent Misében, mert hogy ők ugyanazt vallják, ezt el is mondja, hogy ők valóságosan megvallja azt, hogy ez Jézus Krisztusnak a valóságos teste és vér a kenyér és a bor szín alatt. És tényleg ezt mondja a katolikus egyház is. Csak ugye a válaszom konkrét szerint nekem mindig az erre a megkeresésre, hogy nem okos az, hogy az eukarisztiát kérem, de az egyházat nem. Szent Atya itt írja le ebben az enciklikájában azt, hogy fájdalmasan kell neki is mindig nemet mondani minden ilyen megkeresésre. Miért csak az eukarisztia kell? Miért nem kell az egész egyház? Ha az eukarisztiát elfogadod, miért nem fogadod el azt az egyházat, amelyben az létrejön, amelyben az megszületik? Mivel hogy erre nincsen idő, ezért a szentmise áldozati jellegének luteri és kálvini kritikájáról szeretnék beszélni. A háttérben a Szent Albert templom van pihentetésképpen, és a 14 emeletes. Csak hogy azért mondtam el, hogy a lényegre tudjanak figyelni, nehogy keressék a fantáziáinkban, hogy nem tudom, hogy látszik amúgy? Csak olyan sejtelmesen akartam oda tenni háttérbe. A Szentmise protestáns kritikája, vagy a reformációban adott kritikájáról szeretnék szólni. Ugye amikor a Sola Fide, Sola Scriptura gondolatjegyében elindul a katolikus tanoknak a kritikája, akkor valójában egy nagyon kisarkított párbeszéd zajlott. És először azt szeretném elmondani, hogy ebben a vitában a katolikus egyház nagyot hibázott. 1517-ben, amikor a Luther a maga téziseit ismerteti, akkor az 5. lateráni zsinat zajlik az egyházban, Rómában, lateráni városrészben. Az 5. lateráni zsinat, lateráni palotában. És nem vették komolyan Luthert. Na ez hiba, nagy hiba volt. És ez egész igazában, azt nem mondom, hogy ezen csúszott el, de nem vették komolyan. A Luther tanaival a trienti zsinat kezdett el foglalkozni, ami 1545-ben kezdődött, Luther akkor éppen haldoklott. Ezzel a tónussal kezdeném, tehát hogy kell önvizsgálattal és önkritikával, hogy nyilván két kisarkított álláspont feszül egymásnak, és így kell ezt az egész történelmi vitát látni, és örömmel jelentem, hogy 1999-ben ebben erre mindkét fél rájött. Az evangélikusok, a luteránus világszövetség és a római katolikus egyház is. Olyannyira, hogy Augsburgban 1999-ben, október 31-én, a reformáció ünnepén, és minden szentek előestéjén, katolikus évben aláírták a közös nyilatkozatot a megigazulással kapcsolatosan. Ezen borult ki a Bili, bocsánat, hogy ilyen prózaian fogalmazok. Tehát, hogy végül is az egész a megigazulástalon fordult meg a reformátoroknak a sarkos állításai, meg a tézisei, meg aztán a tanrendszere, amely ugye 1999-ben egy közös nyilatkozat kibocsátásával zárult. Magyarul a luteránus világszövetséghez tartozó luteránusok ugyanazt vallják a megigazulásról, mint mi római katolikusok, magyarul ezen a téren nincs különbség. A Luther problémája az volt, hogy a megigazulás az egyedül a kegyelemből és hitből származik, és nem kell ennek közreműködni, meg emberi feltételekre figyelni, emberi teljesítmények, az pláne nem kell. Ők a Jakab levéllel nem foglalkoztak, hogy a tettek is szükségesek. Ahhoz, hogy valakinek hite legyen, ahhoz annak a hitnek a legbeszédesebb nyelvben, a cselekedetek vonalán meg kell mutatkozni, amit ugye mindenki fog. Hát én mondhatom azt, hogy hiszek, hogyha nem tudják a tetteimről, meg a viselkedésemről ezt leolvasni. Másik nagy gondja a reformátoroknak az volt, hogy a mise áldozat az ellentmond annak a központi tételnek, amit itt kifejtettem a zsidó levél kapcsán, hogy Jézus megváltó kereszt áldozat önmagában elégséges. Hát persze, hogy elégséges, csak ők azt állították a reformátorok, hogy a római katolikus egyház azt mondja, hogy a papok misa áldozata is kell, mert ha nincsen a papoknak a misa áldozata, akkor nem ér semmit Krisztusnak az áldozata, amit bemutatott a keresztoltárán, mert hogy nem ér el az emberekhez. Hát a katolikus misáldozat kapcsán Luther egészen odáig jut, hogy azt mondja, hogy inkább váljunk szét örökre, maradjunk úgy, és álljunk szemben egymással. Jól sejtik, hogyha vége a misének, akkor megbukik maga a pápaság is. A Calvint is szeretném egy kicsit bemutatni, és utána még visszakanyarodok a Lutherhez abban a vonatkozásban, ami a két szín alatti áldozást, illetve az átlényegülést jelenti. Csak a Calvinnak a gondolata is ehhez a Lutheri tézishez kötődik, a misa áldozat és a egyedül a hitből való megigazolás gondolatához. Calvin a Heidelbergi KT-ban azt a tónust mutatja, vagy azt a hitvallást adja a katolikusoknak a szájába, mint hogyha az élőknek és a holtaknak a bűnei nem Krisztusnak az áldozata miatt bocsátatnának meg, hanem azért, mert a misemondó papok azt naponta bemutatják, és az élők emiatt ebből részesülhetnek. Tehát ezt nem vallotta soha dogmaként a katolikus egyház, tehát igazából egy olyan vita, ez egy, is mondjam, egy ilyen teoretikus vita, tipikusan az a vita, amit az előbb mondtam, hogy abból a történelmi hibából fakad, hogy nem állt szóba abban az évben, amikor ezek a tézisek és tanítások megjelentek a zsinat, illetve a Róma a reformátorokkal. Egyébként 1519-ben Luther néhány beszédében pontosan azt tanította az eukarisztia teológiájáról, mint a római katolikus egyház, Ágoston szellemében. Azonban az egyház babiloni fogságáról című írásában a római kúriának azért az óra alá dörgölt még két dolgot, amiről eddig nem szóltam. Az egyik a laikusok két szín alatti áldozása. Ugye a római liturgiában akkor is a 16. században, meg ma is egy szín alatt történik az áldozás. Általában mindenki szentostjával áldozik, amikor az eukarisztiát magához veszi. És a reformált egyházokban ez meg mindig két szín alatt történik. Bár megjegyzem, ha valaki Angliába megy, ott az összes római katolikus templomban két szín alatt történik az áldoztatás, mert ott olyan szimbiózisban él az anglikán és a katolikus egyház, hogy nehogy valaki azt érezze, hogy valamivel kevesebbet kapna. Szóval egy szín alatt volt az áldozás, de csomó szempontot kell látni emögött. Egyrészt teológiailag semmi nincsen megkérdőjelezve azzal, hogy valaki egy szín alatt áldozik, meg akkor is az eukarisztiát valóságosan veszi magához, mert Krisztus lényegileg és egészen valóságosan, hogy ezt a három kifejezést, a vére, realitere, szubstancialitere jelen van a kenyérben is, meg a borban is. A kenyérben is teljesen, ott is valóságosan, ténylegesen és lényegileg, meg a borban is valóságosan, ténylegesen és lényegileg. Tehát elég egyet magához menni az embernek, és akkor is a teljes Krisztus veszi magához. A protestánsok általában azt a gondolatot hozták föl, hogy hát elhangzik a utolsó vacsorán is, hogy vegyétek és igyátok. Igyatok ebből mindnyájan, nem csak a pap, hanem mindnyájan. Ez elég ütős érv. Csak hogy az eukarisztia teológiájában ez, hogy is mondjam, nem állja meg a helyét, mert önmagában az Jézus ezt mondja az utolsó vacsorán, az még az eukarisztia teológiáját nem burítja föl. Tehát ez teljesen kompatibilis fel, hogyha valaki csak egy szín alatt, vagy csak a szent testet, vagy a szent vért veszi magához, akkor is a teljes Krisztussal találkozik. Nem beszélve arról, hogy a középkori járványokról, illetve azokról a nem eukarisztikus csodákról, hanem csak hisztérikus látomásokról, amik a középkori egyház életét kísérték akkor, amikor még a szent vérrel is áldoztak, ugye sokan akkor a borban úgy látták, hogy az a íze, színe, állaga szempontjából is vér, amiről az előbb ugye beszéltem az átlényegülésnél. Pont ez a lényeg, hogy minden megmarad, ami a bornak a tulajdonsága, csak a lényege változik meg. A lényegét átadta a bor Krisztusnak. A másik fogság, amiről még röviden szólok, az a átlényegülésnek a tana, amit egész egyszerűen Luther azért kritizál, mert hogy Arisztotelésztől egy pogány filozófustól származik, amit már ugye elmondtam, hogy ebben már nem megyek bele. Önmagában egy gondolat, hogy egy pogány filozófustól, egyébként a pogány az nem az Isten tagadót jelenti, pogány filozófustól származik, az önmagában nem jelenti azt, hogy ne lenne alkalmazható mondjuk egy hitigazságnak a megértetéséhez, vagy a megvilágosításához. És a... Most már aztán befejezem. Végül a trienti zsinatnak a tanítása és a válasza. Egyrészt az eukarisztiában Krisztus jelenlét, ahogy mondtam, teljes és valóságos, de nem testi. Ezeket a kifejezéseket, amit az előbb is már elismételtem, ezeket mondjuk igazán valóságosan és lényegileg van jelen, és hozzáteszi, hogy egyik szín alatt is a teljes Krisztust vehetjük magunkhoz. Még annyit szeretnék mondani, és az a zárszó vagy a befejezés, hogy ugye soha nem gondoljuk azt, hogy létezik misét, misek már mondt, hogy a katedrálisban, meg hogyha egy püspök mondja, vagy hogyha a szent atya mondja, akkor az egy kicsit, az többet ér, akkor nem kell most három vasárnap menni, hogy egy püspöki misén vagyok, vagy a pápai misén, akkor most egy egész évre fölmentettek vagyunk. Nem, ugyanaz legegyszerűbb és a legbűnösebb papnak a misé, és pont ugyanúgy érvényes és értékes, mint a legszentebb aszkét a szerzetesnek, vagy szentatyának, vagy püspöknek, vagy bárkinek. Szóval nem a múltat idézzük meg, hanem Jézus Krisztus egyetlen áldozata aktualizálódik. Egyébként amúgy sem tudnánk mi megtoldani, meg feljavítani azt, amit Krisztus tökéletesen megtett már ott a Golgota hegyén, illetve az utolsó vacsora termében, és pláne furcsa volna, azt közízlés szerint deformálnánk még, hogy eladhatóbb vagy piacképesebb legyen. Szóval nincsen misét, mi sem. Ne gondoljuk azt, hogy lenne ilyen. Végül, ez még a befejezéshez tartozik, mert ide kötődik ez a gondolat, hogy ez az Úrnak a valóságos jelenlét az eukarisztiában, hogy mond-e ilyet a Biblia? Mond. József Ratzinger még a hitani kongregáció vezetőjeként, ugye ő írta le egyébként ezt a közös megigazolást, nyilatkozatot az evangélikusokkal, kigyűjtötte azokat a bibliai helyeket, amelyekben kifejezetten az Úr valóságos jelenléte, amit az eukarisztia magában hordoz, a Bibliából kitapintható. János evangéliuma. Ha nem eszitek az emberfia testét, és nem isszátok a vérét, nem lesz élet bennetek. A testem valóságos étel. Egyébként, hogyha valaki olvas ezt a kafaroni beszédet, amiből most idéztem ezt a két gondolatot, hogy a testem valóságos étel, meg ha nem eszitek az emberfia testét, nem lesz élet bennetek, akkor a zsidók azok óriási haragra gerjedtek, és hát Jézus meg akarták kövezni. Hát nyilván, ha Jézus ezt nem gondolja komolyan, akkor kijavította volna. Hát például ilyen gondolata, hogy barátaim, ne izgassátok magatokat, ez csak szimbolikus képes beszéd volt. Az étel, az igazából nem azt jelenti ám, amit mondtam, csak utal rá, vagy egy szimbolikus dolog. Meg gondolnánk-e azt, hogy Szent Tarzicius, aki életét adta az eukarisztiáért, vagy az első keresztények ott, amikor elindult a kereszténység, ott több százezeren, az eukarisztiát védelmezve meghalnak, vagy ma a Szíriában az eukarisztiát védelmezve meghalnak sokan, hogy ez csak szimbolikus lenne, valami szimbólumért odaadná az életét, a stopptábláért, hogy álljak meg, azt szimbolizálja. Őrültség lenne. Egyébként a 16. században voltak heves viták arról, hogy az alapítási kék azok hogyan is történtek. Most nem térnék ki, csak annyit mondanék, hogy az alapítási kék, amik a liturgia nyelvében magyarul használunk, azok picit a fordításban eltérnek az eredetitől. Latinban így szerepel, hoc est corpus meum, hoc est calis sanguinis mei, hoc est, est. Tehát van egy létigen. Ugye ez a magyarban hiányzik, ez az én testem, ez az én vérem. Ugye a magyarban furcsán venné ki az magát, hogyha azt mondanánk, ez van az én testem, pedig a létig az nagyon lényeges. Az egy olyan dinamizmust ad a latin nyelvben ennek az állításnak, hogy ami ott történik, az valóság. A kenyér az Jézus, és az átváltoztatásból szintén Jézus. Egy gondolata van még Ratzingernek, hogy a test, ami Jézus Krisztus valóságos teste, ugye megjelenik a szentmise áldozatában, hogy egyrészt az határ, hogy a test az mindig a másiktól elhatárol, tehát hogy az én testem az nem a másiké, de ugyanakkor egy híd is, mert pontosan a testünkön keresztül érintkezünk a másikkal. Így történik a tapintás, a simogatás, az ölelés, és azok a gesztusok, amivel valamit üzenünk a másiknak. Egyszer határ is a test, de másrészt híd is. Vagyis az önmagát közlő Istenember valójában úgy adja az eukarisztiában magát, hogy közölhetővé is tette ezt. Hát, hogyha még sok időnk lenne, akkor még beszélnék hosszan arról, hogy amúgy is az életünket jellemző az, hogy csúcsokra tartunk, valakinek a karrier, valakinek egy kis lakásból nagyobb lakás, vagy kertesház, vagy kis autóból nagy autó. Csúcsokra tartunk, és közben forrás keresünk. Én ezt lelki értelemben szeretném leginkább most mondani, különösen itt a nagybőjt második fél idejének az utolsó perceiben. Csúcsok felé tartunk, és a forrásra vágyunk. Egyébként ez adatik meg majd a jövő héten, nagy héten, hiszen ez az egész liturgikus esztendőnek a csúcsa, meg a forrása van az értelemben, hogy ez bontja ki aztán a teljes liturgikus év, ami nagy héten történik. Ha a Szentmise csúcs és forrás, ha mi is át tudunk benne változni, akkor ezt megértjük, hogy ez tényleg a mi számunkra is csúcs és forrás. Krisztus az utolsó vacsorán odaadta a testét és a vérét, mi is odaadhatjuk mindazt, amin van, hogy ő általa, ő vele és ő benne, mi is a csúcshoz és a forráshoz érkezzünk. Remélem, hogy így egy kicsit sikerült azt a képet ebben az előadásban formálni, hogy mit is várjunk egy szentmisétől, nem csak egy klassz prédikációt, meg egy elegáns liturgiát, hanem mégis a lényeget várjuk már, hogy az Úr közénk jön. Hát ennyit szerettem volna mondani, és hogyha van esetleg kérdés, arra válaszolok, és elnézést kérek, hogy 10 percet tovább tartott az előadás, még gondoltam. Sírni. Viszont valamit szeretnék hirdetni, nem szoktam ilyen promós dolgokra kihasználni a találkozást, de arra gondoltam, hogy ki is vetítem. Volt egy egyházközségi napja a Szent Norbert templomnak, és ott született egy óriási gondolat, hogy jó volna azoknak az embereknek egy szentmise lehetőséget biztosítani, akik mondjuk vasárnap, meg hétvégén esetleg kirándulnak és este érnek vissza a városba, hogy hát az induló hét előtt még kicsit regenerálódjanak, viszont hát nem tudtak misére eljutni, és arra gondoltunk, hogy szeretnénk ennek az igénynek megfelelni, fiataloknak is, meg nem fiataloknak is, mindenki számára, tehát ez nem kifejezetten egyetemistáknak a miséje lenne, hanem mindazok, akik nem találnak már a hétvégén mise lehetőséget a kirándulás, vagy nyaralás, vagy pihenés, vagy hosszú hétvége során. Április 12-ével indítanánk el ezt a vasárnap este 8-as miséknek a sorozatát. Az ihletett bennünket, hogy a jezsuiták már 5 éve ezt teszik a Mária utcában, és nagy sikerrel, tehát kicsi a templom, már 2 vasárnap 8-ast is tartanak, nem egy helyen. De arra gondoltunk, hogy a fiataloknak, akik mondjuk itt Szombathelyen tanulnak, és kollégisták, hogy albérletben vannak, teljesen jó, hogy a közel van a templom, az autóbusz pályaudvarhoz, nincs túl messze a vasúttól sem, könnyen elérhető busszal is. És hát én azt gondolom, hogy többünknek szokott ilyen gondja vagy problémája lenni, hogy nem jutott el napközben misére, vagy éppen valami olyan dolog van napközben, hogy este 8-kor még eljutna. Ezeket a miséket fiatal atyák vállalták, mert annyira későn van már, hogy fiatalok vállalták, és hogy a zenei szolgálatát is fiatalok fogják vállalni, és ez a Szent Norbert templomban lesz, és stílusosan a Szent Norbert a templom ajtaja nyitva áll, hogy egy ilyen előadás után a csúcs és a forrás az élményük legyen. Na hát ilyen szépen le kell rekíteni egy ilyen hirdetést. Nagyon jó. Ez még magamnak is tetszik.
Gondolatait, mert ezután már jobbat mondani nagyon nehéz, de szeretném megköszönni az előadását és az önök érdeklődését, és mindenkit invitálnék április 27-ére, amikor a tavaszi utolsó előadásra kerül majd sor, a címe pedig a Szentségek, mint életünk fontos állomásai. És akkor egy Nagy Gáspár idézettel szeretném azért mégiscsak lezárni ezt a mai estét. Azt gondolom, hogy biztos sokan ismerik a Bélpoltaváron született költőt, aki több szempontból is idézhető ezen a mai estén, hiszen 1971-ben pannonhalmi tanulmányai után így szerzett népművelő könyvtárszakos diplomát, és élete utolsó éveiben 2004-től pedig a Magyar Katolikus Rádió kulturális szerkesztőségét vezette. Könyvtárosként valószínűleg nem véletlenül a múlt héten került a kezembe egy emlékkötet, amelynek mint egy mottójául szolgál ez a néhány sor, és azt gondolom, hogy ez méltó zárása ennek a mai estének, és ezzel szeretném megköszönni mindannyiuknak, hogy eljöttek. Nagy Gáspár litániás dicsérőjének egy részlet. Szüntelen virrasztás, másokért lemondás, példával tanítás, megértő figyelem, sistergő türelem, ritka önfegyelem, közöttünk kegyelem.